látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangoskönyv.
15. George Simenon, a nagy rákfogó. 1. A Porquerolles szigeti tonyúan. Egész éjjel utaztunk, ez a módja annak, hogy az ember újra meg újra megrendüljön, valahányszor találkozik a mediterrán partvidékkel. Kápráztató reggel kötöttünk ki a Gienfél sziget csúcsánál. Engem azonban már akkor elfogott a kávulat, amikor beszálltam a kis fehér bárkába, a kormoránba. A fehér sapkás atyafi, aki kormányozta, azt ígérte, hogy fél óra alatt elvisz Porquerolles szigetre. Jó leső kávulat volt egyébként. A víz meg az ég, mint valami tűzijáték. Szikrai szememen át behatoltak a fejembe. Egy partmenti fehér ház hosszú ideig bűvöletben tartott, mert sosem hittem volna, hogy bármi a világon ilyen fehér lehessen. Egyenletes emberregő motor, a hajó orránál lágyan surog a sejmes víz, amelytől egyes helyeken, nem tudom, miért, talán, mert olyan kék, enyhén kavarog a gyomrom, akár a túl édes lekvártól. Pedig nem is himbálózunk, a kormorán kapitánya, belőle meg egy matrózból állott az egész legénység, beszállásunk óta szemmel tartott. Első pillantásra tudta, hogy egyikünk a várva várt rendőrnyomozó. Meggyőződésem, hogy engem nézett annak. G. Hét csak ült szép nyugodtan kijelölt helyén, és fújta a füstöt kis pipájából. Ő is látta, akár csak én, a hullámokból kiemelkedő szigetet, az égben nyúló fenyőket, s később a kikötő körül a fehér falu, piros tetős házakat. A kikötőben halászbárkák. Az egyetlen nagyobb hajó egy három árboszos, amely görög márványt szállít, fedélzetén négy férfi alt, mellettük fazékban polipfőt. Kávulatot említettem az imént. A sokféle benyomás közül csak néhányat őrzött meg szemem, bőröm, orrom, agyam, az egyetlen szálloda hűdítő hűvösségét, ablakain a szúnyoghálót meg a konyhájából áradó sáfrány nyilatot. Az eukaliptuszfákkal körülfogott teret csatérem néhány férfit, amit lusta mozdulatokkal golyózik, aztán a mimoza szegélyezte csodálatos sétányt virágok, pálmafák, tamariszkusz függönyű mögött meg búvó villák. Levettem a kabátomat, G. Hét pedig zsebretette még meleg pipáját, amikor kikanyarodtunk a fenyőerdőből, s kitárult előttünk az ezüstpart. Igazi ezüstből való part, a tenger véges végig habos fehér szőttessel szegélyezi. Nem egészen szabályos strand. Hatalmas fák, itt-ott kisebb-nagyobb csoportokban fürdőzők. Aztán egyszerre vérszökik az arcomba, mert hajszál hiányon rabukom egy barnára sült nőtestén. Hason feküdt, fejét kezére hajtotta, úgy sütette a nappal mesztelen hátát. G. Hét pedig megjátszotta a szemérmes kisdiákot, aki úgy tesz, mintha semmit sem látna. Valamivel távolabb egy nő meg egy férfi fürdőgélt. Mindkettőjükön fürdőruha, de az asszonyát engedi a felhevülő levegőnek duzzadó mellét. Alig 30-an lehettek a homokban, azok is egymástól jókora távolságra. Később megtudtam, hogy a fürdőzők többsége angol, német, svájci vagy skandináv. Egy szemüveges fiatalember csak úgy, magában, svéd torna gyakorlatokat végzett. Ez az a hely, ahol nyoma vezett a három nőnek szólalt meg G. Hét, s fellapoztanott eszét. És ebben a káprázatban, az illatár kellős közepén, ez alatta nem is kék, hanem fémes vakító anizó ég volt alatt olvasni kezdte. Edith Biglow, 25 éves, született Glasgowban, 2 éve elvált. 3 hónapig Angliában élt, 2 vagy 3 hónapig Párizsban, azóta a francia rivérán. Meglehetősen csinos kis vagyon. A szóbeszéd szerint volt néhány kalandja, többek között Saint Raphaelben is. Június 11-én délben ő maradt kint utolsónak az ezüstparton. Azóta nem látták, és podgyászát, amely a Porquerollesi szállodában maradt, senki sem kereste. Marthe Vernon, 42 éves, férje régiségkereskedő a párizsi Saint Honorén egyedülben. 2 hónapot töltött egyedül Porquerolles szigetén. Június 14-én délben itt a strandon fürdőzött. Fürdés után a szamócavokrok közé bújt, hogy átöltözik. Azóta nyoma vezet. Maria Bamberger, 34 éves svájci állampolgár. Hajadon, szerényév járadék, amely azonban lehetővé teszi, hogy hol a Rivieran, hol Egyiptomban, hol Svájcban éldegéljen. Rendszerint a strand végében fürdőzött. Mindig magányosan. Június 18-án nem tért meg vacsorára a szállodába. Alig ha tudnám hülyen esetelni, miféle megindulás fogott el ebben a pillanatban. Jól ismerem, milyen a félelemérzés esetétben, esőben, a behavazott tájónos szürkeségében, a misztikus északvidéken, de ez a félelem itt a napsütésben, ezen a meleg fénycsugárban úszó álombeli szintéren, merőben más fajtájú volt. Sokkal, de sokkal nyomasztóbb. Messziről újra megláttam a mesztelen és félmesztelen testeket. Halvány foltok az ezüstös part mentén. Újra megláttam annak a bizonyos nőnek a szép mellét is. És ebben a varázslatban magam elé képzeltem a 3 eltűnt nőt is, ott, a kis fehér tajtékos hullám mellett, amely éppen a partot nyaltosta. Porquerolles, mint előre figyelmeztettek, nem éppen modern fürdőhely. Se golfpálya, se tenisz, se kaszinó. Egyetlen szállodája van, az is meglehetősen szerény, és az a néhány araló, amely az utóbbi években nőtt ki a földből, alig-alig érdemli meg a villa nevet. Ide ugyan nem azért jár az ember, hogy a toalettjeit mutogassa. Csupán néhány törzsendék tér vissza minden évben, mondhatni, meghatározott időben. Néhányan, akik szerelmesei a kristálytiszta víznek, amelyben 10 méteres mélységben is látszanak a tengerfenék növényei, szerelmesei a bőrtaranyosabb barnítónapnak, s élvezik a naphosszat tartó teljesen mit tevést a meleg homokon. Ezek az emberek a magánynak is szerelmesei. Üdvözlik egymást, de nem beszélgetnek. Mindenkinek megvan a maga helye a strandon, és tudja, hogy senki sem megy a közelébe. És tessék, alig 10 napon belül eltűnik 3 nő, a legcsekélyebb nyomot sem hagyják maguk után, nem szálltak be a kormoránba, hogy visszatérjenek a kontinensre. A halászokkal sem vitették magukat a másik partra. Podgyászuk, holmiuk, pénzük ott maradt a szállodában, úgy éreztem, hogy mindazokat, akik változatlanul élvezik a tündöklő szigetet, főként az asszonyokat, kik nem mondott szorongás folytogatja, rémálmuk gyötrik. A nyomozás semmire sem jutott, egyetlen nyomra sem, még csak egy lábnyom leghalványabb árnyékára sem, az egyetlen bizonyosság a szóbeszéd, amely így hangzott. Hiszen, ha a nagy rákfogó körül mernének nyomozni, illetékes helyen azonban inkább olyas valakit bíztak meg ezzel a feladattal, akik nem a környékre való. Így került ide G. Hét, ő hívott meg, kísérjem el, magunk mögött hagytuk a strandot. Sziklák között haladtunk, keskeny ösvényen, és lábam teljesen ismeretlen növényzetet tapodott, különös, kitekeredett füveket, egy részük bolyhos, más részükből valóságos tüskerdő mered ki. Jobb kézfelől régi erőd maradványai maradtak el mögöttünk. Tízszer is meg kellett állnunk, hogy letöröljük magunkról az izzadságot, és hagé. Hét nem ilyen rendíthetetlen, bizony megmártóztam volna ott helyben, a vöröses sziklák alkotta a kicsöblök valamelyikében, anyaszűrt mesztelenül, mint a többiek. Emlékszem, egy fügefáról marékszám hullott a hatalmas, aranyó, édes füge, szétlocsanva a talajon, és senki nem akadt, aki akár leszette, akár fölszette volna. Alig fél órányi járás után már a sziget végére kísértünk. Csúcsban végződött. A csüskén sziklák meredeztek, szélső nyúlványai ezüsttel rojtozott cirtpartot alkottak a vízben. Jobbról újabb erőd, a szigettől alig néhány méter széles hajózható csatorna választja el. Íme, a nagy rákfogó, az erőd mellett romok, a hajdani sánc fal tartozékai. A terep szeszélyes volt, sehol sem kínált kapaszkodót a szemnek. Áthatolhatatlan sarjerdő, szamócszapok rokkviros bogyóival petyezve. Aztán fenyőfák, pálmák, eukaliptuszfák. Az omladozó falak között rendetlen összevisszaságban piros tetők. Az út kanyarulatánál egyszer csak nyitott rásos kapu, sétány. Csengő sehol. A sétány mélyén ház, amely majorra is, provencei tanyára is emlékeztet. Ablakait a tromba zsalt akarja. A nyitva tátongó ajtónyílást krém színű függöny fedi. Beléptünk a rásos kapun. Körülnéztünk, hogy kit szólíthatnánk meg. Egy kutya rohant felénk, megállt, vagy 7 méterre tőlünk, s ránk visorított. Kabátom változatlanul a karomon, s a szalmakalapom alá helyezett zsebkendő csurom vizesen csüggött a nyakamba. Van itt valaki, kiáltott a G, hét kisé bizonytalan hangon. A kutyaugatástól majd megrepett a dobhártyánk. Balra a háztól, a hajdani erődítés falai közé banánfákat ültettek, ami az összképet határozottan egzotikus jellegűvé tette. És minden tel is tele virággal, légyel, rovarokkal, úgyhogy folyton rángatóztam. Van itt valaki, hé, az ajtófüggöny szétnyílt. Vörös hajú lány pillantott ki ránk, s beszélt valakihez, aki nyilván bent volt a szobában. Végre megmozdult, és elindult felénk. Királykék pongyolája végig nyitva volt, kilátszott alól a rózsaszínű kombinéja. Harisa nem volt rajta, mezítlábasan bújt a papucsba. Kezében moskos törlő ruhát tartott. Mit keresnek itt? Itthon van Harry úr. Tétovázott. Tetőtől talpig végig mért mindkettőnket, nem is titkolva, hogy semmi nem rokon szemet, nem érez irántunk. A kárpit azonban már is fölemelkedett. Mögötte épp hogy kivillant egy emberi arc. Ezzel szemben valóságos szitogzsolos már zúdított ránk egy harsogó hang, majd hozzátette. Rúgd ki őket, a fene vigye őket a háztól. Megértetted, Emma, hold el a láncot, húzd neki diszket a lábikrájuknak, és újabb szitkok. Vadállat morog így, ha táplálkozás közben zavarják. G. Hét meg sem mozdult. Nyugodtan állt, rendkívül udvarias ábrázatot öltve. Legyen szíves, kérem, mondja meg Harry úrnak, hogy a rendőrség bűnügyi nyomozója van itt, és fütyülök a rendőrségre. Üvöltött az iménti hang, és feltétlenül ragaszkodik ahhoz a megtiszteltetéshez, hogy eltársalkhasson vele. Ezúttal erőteljesebben mozgott a függöny, Harry úr személyesen jött elénk, kezében revolver, fején taplósika, testét teljes ruházatképpen rövid, fehér vászonnak drágfette, olyan, ami értevezéshez ad az ember. Nem állítom, hogy benyomásaim azonnal határozott pontossággal kialakultak volna. Igaz is, úgy bukkant fel ez a férfi, mint a medve az adójából, én pedig az előző estét még Párizsban töltöttem, esett az eső, és az emberek tetőtől talpig fel voltak öltözve. Mindenek előtt azt figyeltem meg, hogy tagba szakadt ember, kisé már hájasodik, s testét barna szőr borítja. Azt is megjegyeztem, hogy nem igen tudja, mihez kezdjen a revolverével. Csak ezután néztem az arcába. 40 éves lehetett. Meglehetősen formás fej, szabályos vonások, sasor, szeme sötét, arca, akár csak a teste, szerintem túl hájas. Hátravetett, fényes fekete, dús hajában itt adott göndörfürtök. Mit akarnak tőlem? Már megint arról a három nőskéről van szó. Úgy állt előttünk, csípőre tett kézzel, mint valami nagy hatalmú kaloz. Hirtelen olyan érzésem támadt, mintha az ezüstpartról egyetlen ugrással több 10 000 kilométer távolságra a legsötétebb Afrika mélyére kerültem volna, vagy pedig időben ugrottam volna visszafelé a 17. századi vadúbivaj vadászok közé, az Antillákra. Egyetlen rúgással jó néhány méterre elpöndörítette a kutyát. Jöjjenek be, semmi értelme, hogy idekint főjünk. Lódulj a konyhába, Emma, és hozz fricskit, poharat is, hanem mi a csodát. Természetesen 3 poharat. Hadd jegyezzem meg, hogy durvasága nem volt hiány némi eleganciának. Nem közönséges vadállat volt ez, bizonyos fokig nemes vadnak látszott. Erre jöjjenek, átvezetett egy folyosón, ahol, mint egy akinti éles fény ellen súlyaképpen, egyáltalán nem lehetett látni. A hátsó kiáraton át kiléptünk a házból egy verandára, ahol nádból fonott karszékek álltak, a fágak között pedig nagy függőágyak lógtak. Harry úr változatlanul sandán nézett ránk, s nem szűnt megmorogni. Üljenek le, ez bizony parancs volt. Innen jobban át lehetett tekinteni a ház architektúráját és természetesen az egész birtok történetét is. A nagy rákfogó nem csak a sziklára épült magányos erődöt foglalta magában. A sziget belsejében falak is álltak, bástyák, árkok, amelyeket benőtt a bozót. Nos, Harry úr mindennek a kellős közepébe házat épített, kosicint, istállókat, csak úgy vaktában, vagy inkább a talaj adottságai szerint. Banánfákat ültetett, dinnyét termesztett, zöldséget, az omladozó falak között és mindenütt, ahol csak valamire való termőföldre akadt. G. 7 óra nyitotta a száját. Várja meg a fricskit. Azzal revolverét letette az asztalra, fölemelte egy fatörzsnek támasztott puskáját, szélba vett tőlünk 100 méterre egy érett fügét, s egyetlen lövéssel lepuffantotta a hazágról. 2 méternél is hosszabb siklóbőrök száradtak a napon, deszkákra szögezve. Óska papucsában csoszogva megjött végre Emma, s letett az asztalra egy üveg fricskit, 3 poharat meg egy üveg szódát. Hát a jég, elfogyott. A férfi olyan tekintetet vetett rá, mintha a legszívesebben ízekre szaggatta volna. Lódulj, nekünk is őtöltött. Fele fricskit, fele szódát. Egészségükre, ha már nem áll jogomban, hogy kiebudaljam magukat, ez a szolgálója. Az ám, egy kauloni nyilvános házból szereztem be, arcára ellagadtatott mosoly ült ki. De még jobban örült volna, ha sikerül minket alaposan megbotránkoztatnia. Hát így, ürítsék ki a poharukat, különben egyetlen árva szót se szednek ki belőlem. Az első emeleten kinyílt a zsaluk, ő meg, noha oda se nézett, felhördült. Te pedig, Lili, leszel szíves, ugyebár, és lefekszel. A zsalvillám sebesen becsukódott. Egy barátnőm, magyarázta a házigazda. Kis Ringyó, alig néhány napja, hogy itt van, és már is adná a háziasszonyt. Elnyúlt az egyik fonott karszékben, s rágyújtott egy kukoricaszár cigarettára. Sejtem, mi mindennel beszélték tele a fejüket. Ha sokáig itt maradnak a környéken, még különb dolgokat is